Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Kegyelem legyen nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent és szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, a 32. Zsoltár első verszakát énekeljük fennállva Isten tiszteletünkön. A 32. Zsoltár első verszaka így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeltük, hogy milyen boldog az az ember, akit Isten bevett az ő kegyelmébe, így folytassuk ennek a boldogságnak adva hangot énekelve a 166. dicséretünk mind a négy verszakát, a 166. dicséret így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, amint megírva található a Máté írása szerinti evangélium 8. részében az 5-től a 13. versig terjedő szakaszban a gyülekezet ülve hallgassa végig, ám annál nagyobb figyelemmel, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek.
Mikor pedig Jézus beméne Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt. És ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gütöttötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondta néki Jézus, elmegyek, meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy, és a másiknak, jöjj, és eljő, és az én szolgámnak, tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek. Bizony mondom néktek, míg az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
Isten tegye áldottá az ő igének meghallását, megértését, szívünkbe fogadását, feleljünk Isten igére és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, eléd hozzuk az ige alapján a betegeinket, azokat, akiknek valami testi, lelki, emberi kapcsolati fájdalmai, nehézségei vannak. Áld meg őket, adj nekik gyógyulást, adj nekik kiutat, Istenünk. És imádkozunk, Istenünk, azért is, hogy ahogyan a kapernaumi százados hite szerint gyógyult meg az ő szolgája, úgy imádkozunk, hogy mutasd meg, hogy mikor és hol kell szolgálnunk, Istenünk, téged, hol kell a te nevedet hirdetnünk, hogy mások a te szent lelked által meggyógyuljanak, megértsék, befogadják a te igédet. Add, hogy eszközök lehessünk ebben a csodálatos szolgálatban, add, hogy eszközök lehessünk a te csodádban. És Istenünk, így fordulunk, ahogyan a százados oda megy és könyörög, oda megy hozzád, Istenünk, úgy járulunk most mi is te hozzád, ezen az Isten tiszteleten, hogy dicsőítsünk téged, hogy a teremtőnket, az alkotónkat tudjuk magasztalni, hogy hálát adjunk mindazért a jóért, amelyet adtál nekünk, hogy hálát adjunk a kegyelemért, amelyet nem érdemből, hanem ingyen kapunk Krisztus által. És Istenünk, így hozzuk eléd ezt a gyülekezetet, az itt jelenlévőket, és így hozzuk eléd a testvér gyülekezetünket meglátogató csapatot, akik most Mezőpanniton vesznek részt az Isten tiszteleten. Áld meg őket, légy velük, Istenünk, az ott létükben, a haza indulásukban egyaránt. Így kérünk, hogy Teremtő Istenünk, Szent Lelkedet küld el közénk, hogy megértsük és szívünkbe fogadjuk mindazt az üzenetet, amelyet igéd egy gyülekezetnek és nekünk átadni akar. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a gyermekeket várom szeretettel ide az Úr asztalához, egy kis gyerek tanításra. Látom, nem vagyunk olyan sokan, de azért kérem, annál nagyobb bátorsággal jöjjenek ide. Lehet erre az oldalra is állni. Jó? Jó, egy kézfogás. Úgy. Mert kevesebben vagyunk, ezért még hangosabban kell most köszönnünk, jó? Áldás békesség!
Áldás békesség!
Nagyon jó, gratulálok! Emlékeztek-e, hogy múlt héten milyen ünnep volt? Milyen ünnep volt? Na, nem a Mikulás jött a templomba, az biztos. Ugye, volt egy ünnep, hétfőn, vasárnap is, meg hétfőn is. Így van, köszönöm szépen, pünköst ünnepe volt, pünköst vasárnap volt, pünköst hétfő volt, és ma is van egy ünnep, ezt nem nagyon ismerjük, talán, és nem is szokott a hittanórákon szóba kerülni feltétlenül, ez a Szent Háromság vasárnapjának hívják ezt a mai napot, és hoztam is, hát egy nem olyan bonyolult ábrát, egy háromszöget, ezzel szoktuk a Szent Háromságot jelképezni. Ugye azt szoktuk, hogy az Atya van fölül, itt van Fiú és a Szentlélek. Így Atya, Fiú, Szentlélek. És azon gondolkoztam, hogy hát ez nagyon szép, itt van Atya, Fiú, Szentlélek. Hol vagyunk mi ezen az ábrán? A tetején. Nem. Igen? Igen, a Fiúnál nagyon ötletes megoldások. Még hol lehetünk? Hú, ez szuper volt, középen. Így van. Ezt mondják, hogy ez a háromszög azt jelképezi, hogy az Atya szereti a Fiút, a Fiú is a Szent Lelket, mindenki szeret mindenkit. Hát mi hol állunk ebben a háromszögben? Itt vagyunk középen. Azaz az Isten szeretete körbevesz minket, hát ha nem is körbe, akkor háromszögbe vesz minket, ugye ilyen furcsán mondva. Tehát ha azt kérdezzük, hogy mi hol vagyunk, itt vagyunk az Isten szeretetében, ugye? Ez azt jelenti, hogy nagyon jól véd is minket, nagyon szép határai vannak. Az Isten szeretetében vagyunk. Ezt is jelentse most számotokra a Szent Háromság. Az Isten körbevesz minket az ő szeretetével, azzal, hogy Isten, ahogy az Atya szereti a Fiút, ahogy az Atya a Szent Lelket, és körbevesz minket az Isten a szeretetével. Azt kívánom, hogy érezzétek ezt a szeretetet, nem csak ma, talán a borongós napon, hanem a következő héten. Már nincs sok hátra ugye az iskolából, tehát a maradék két hétben is, amikor még a lezárások jönnek, és kicsit izgulnátok, akkor is gondoljatok arra, hogy Isten körbevesz titeket az ő szeretetével, és a nyáron is így lesz. Kívánom, hogy akkor ez így legyen, hogy Isten szeretetét érezzétek. Akkor most mi köszönjünk még egyet, ugyanolyan szép hangosan, ahogyan az elején. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen! A gyülekezet a 370. dicséret második verszakát énekelje, te szentségnek új világa kezdődő dicséretünket.
Thank you.
Uram, a Te igéd igazság, mondják a tanítványok, így hallgassuk meg, mit üzen számunkra Isten igéje. A Pál apostol a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első levelének első részéből, az 5. verséből így szólít meg minket Isten igéje. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, nagy öröm, hogy nem csak szavakkal szolgálhat egy lelkipásztor egy gyülekezetben, hanem akkor még nagyobb öröm, hogyha élő és teljes bizonyossággal, ha erővel, a Szentlélek erejével végezheti a szolgálatot. Mert a gyülekezetben való lét nem csupán az ige hirdetés meghallgatásából áll, hanem ennél sokkal többből, abból, hogy látszik, hogy megtartja egy gyülekezet az Isten igéjét, ahogyan egy szép gondolat ugye hangzik Krisztustól, hogy még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. Bevallom, nem emlékeztem, hogy ez volt a konfirmációs áldásom, de fölvették videóra, gyorsan visszanéztem már lelki pásztorként, hogy kíváncsi voltam, hogy mi hangzik el, és nagyon nagy örömmel tapasztaltam ezt az igét. Azt írja az apostol, hogy nem csak szavakban jut el, ez magára az ige hirdetésre is vonatkozik, hogy ami nem csak szó pusztán, és ezért pátorkodunk mindig följönni ide a szószékre lelkipásztorként, hogy nem csak a szó, nem csak a mi szavunk az, ami hangzik, hanem ennél sokkal, de sokkal több. A két ige nagyon szépen találkozik, ez majd ki fog derülni, a kapernaumi százados és az ő szolgája, ami egy gyönyörű története az új szövetségnek, és ez az ige, hiszen itt az erő, a Szentlélek és a teljes bizonyosság is megjelenik, ahogyan oda mennek Krisztushoz. A levél, a tesszalonikai első levél első soraiból való a rövidebb szakaszunk, és ezzel vezeti be az apostol a gyülekezetet, hogy miképpen olvassák, vagy éppen ugye hallgassák az ő üzenetét, hiszen gyülekezetbe ezeket fölolvasták. Levelet ír, de a tesszaloniki emberek pontosan tudták, hogy már sokkal többet tett az apostol az ő hitével és az ő szolgálatával értük. Ebbe a kikötővárosba egy fogság után került, és itt bújdosnia, majd innen elmenekülnie kellett. Tehát tudták pontosan, hogy ő nem csak szavakban hirdeti Krisztust, hanem valódi bizonyossággal és biztonsággal, belső biztonsággal hirdeti a legnagyobb bizonytalanság közepette is. Nem csak szavakkal, hanem erővel, pontosan tudjuk, hogy a görög dynamis szó jelent hatalmat is, erőt is, fizikai, lelki erőt, sőt, csodát is, sok esetben a Bibliában így is fordítjuk. Az apostol erről szól, hogy nem csak szavakban, hanem így jut el erővel, és ez az erő, ez egyben csoda is. Az, amikor a Szentlélektől kapunk erőt a szolgálatra, a nehéz utakra, a türelemmel viselt betegségre, akkor az egyben csoda is, a hívő ember meglátja ezt. A keresztény ember is sokszor elgyengül fizikailag is, de sokszor lelkileg erőtlennek, gyengének érzi magát, elmegy a kedvünk, akár az otthoni munkától, akár az igazi, vagy a benti hivatali munkától, már attól, hogy jobb offizzunk a munkatársakkal, attól is elmegy, vagy az osztálytársakkal, nincs kedvünk hozzá. És ugye ezt jól ismerjük, amikor elindulunk reggel, akkor azt nézzük, hogy még mennyi van hátra, hogy hazaérjünk, és ez nagy vonalakban is így van, amikor a magyar társadalomban látni lehet, hogy mindenki azt számolja, hogy mikor mehet már végre nyugdíjba. Ugye, hogy majd akkor jön el a Kánaán, ha már végre nyugdíjba mentem, de ezt a nyugdíjasok tudják, hogy nem így van. Erőtlenség, gyengeség, csüggedés, és valamikor a hitünkben is így van ez. mikor csak megszokásból, vagy már nem is tudjuk miért, jövünk el Istenhez, járulunk hozzá. És sokszor van így, hogy a hitbeli bizonyosság, biztonság, bizonyság hiány van bennünk, elszáll a kedvünk, de a céltalanság után mégis érdemes a Szentlélekhez fordulni, úgy, ahogyan a kapernaumi százados fordul Krisztushoz, úgy kell, úgy tudunk erőt venni mi is a Szentlélek által. Nem önző vágyainkhoz, nem önös céljainkhoz kell fordulnunk, hanem a Szentlélekhez. Szükségünk van az erőtlenség ellenszerére, ahogyan mondja az apostol is, erőtlenségemben leszek erős. Akkor, amikor átengedjük az életünket, mikor nem a mi sikerességünket állítjuk a középpontba, hanem akár a sikertelenségünket. Azt, hogy Isten nélkül egyszerűen nem megy, és nem működik. A kapernaumi százados is idáig jut el, nem megy. Ezt már nem tudom megoldani. Szép kis gazdaságot, ahogy gondolhatjuk, hogy szereti a szolgáit, az embereket, a katonáit, abból azt gondoljuk, hogy egy minta polgár volt ő, és valóban ezt olvassuk róla, minta polgár, de eljön egy pillanat, amire azt mondja, hogy innen már nem megy egyedül. És kapura jön mondhatni, hogy Krisztus éppen beérkezik a városba. Így tud ő hozzá fordulni. Ó, jó a keresztény élet abban, hogy bármilyen keserűség, megalázó pillanat, vagy gyászos korszakban van kihez fordulni. Mindig van kihez fordulni, vinni a gyengeségünket. Mindig ott van a szóval és tettel lelkeket megmentő és gyógyító Krisztus. Ahogy tudta a kapernaumi százados, ez a hatalmas ember, na nem termetre, de valószínűleg nem volt egy vézna alak, ez a hatalmas, hatalommal bíró ember mit visz Krisztus elé? Az ő gyengeségét, az ő erőtlenségét, azt, amiben ő sikertelen. Nagyon megfogott egy lelkész beiktatás, már körülbelül egy évtizede történt, amikor ugye a beiktatáson azért csak a lelkész valamennyire ünneplik, és ezen az alkalommal a beiktatandó lelki pásztor is szólt, és elkezdett a gyülekezetnek, aki nagyon várta már őt, arról beszélni, hogy mik az ő gyengeségei. Hogy mi az, ahol elfogy az ő türelme, ez nem fenyegetés volt, hogy testvérek, ha valaki bejön hozzám, akkor nekem ott elfogy a türelmem, hanem arról szólt, hogy valóban az ő gyengeségeit, az ő erőtlenségét hozta a gyülekezet elé. Nagyon megfogott ez, hogy milyen jó a Isten elé, ha Isten előtt a mi gyengeségeinket, a mi erőtlenségeinket tudjuk felmutatni. És ahogyan a kapernaumi százados, milyen jó, ezt tudjuk örömmel Krisztus elé vinni. Nem csak szavakban jutott el az evangélium, az örömhír, hanem élő bizonyossággal, Szentlélekkel és erővel, ugye hangzik az apostol levele. Az örömhír jut el hozzánk, minden körülmény között ő hozzá kell, és mondhatnám, hogy kötelező fordulnunk, mert érdemes ő hozzá fordulni. És nemrég találtam egy kedves történetet Pógyor Istvánról, aki mártír sorsú 20. századi vértanunk volt, hívő ember, aki már az 50-es években, amikor az egyesületét, a kiét feloszlatták, bolti eladóként dolgozott, és 1951 vagy 52-ben játszódott az esemény, utána vitték el, és a börtönbe, és ott egyedül tengeti a kis életét, ilyen gombokat árul, és akkor jött valaki, aki régen ismerte, és mondja, hogy oda ment hozzá, ezt leírta az a hölgy, aki oda ment hozzá, hogy megkérdezte, hogy van valami jó híred, ugye hát 1951 vagy 52 nem sok jó hírük volt az embereknek Magyarországon, van valami jó híred, és azt mondta, hogy derűsen rámosolygott, és azt mondta, hogy hát igen, az evangélium, az az jó hírem. Más jó hírem nincsen nagyon, de az a jó hírem. És azt mondta, hogy ez volt az utolsó találkozásuk, és mégis mosollyal és örömmel mondta el ezt suttogva, igen, van. Mindig van jó hír, mindig van, ahonnan erőt vehetünk, mindig van, ahol, akihez fordulhatunk. Pál apostol mind a két tesszalonikai gyülekezethez írt levelében, így ír részletesen az egyházról, és mindig a Krisztushoz való viszonyának a fényében szólal meg, azban, hogy a keresztény közösség hogyan épül föl, abban, hogy nem önmagában kell nézni, hanem egy sokkal komplexebbként, mert önmagában nem sokat érne, csak Krisztussal, az elküldött lélekkel lesz több minőségibb a Káinoknál. Így van, ugye ez a századosnak az esetében is, a háza esetében is, hogy nem egyedül megy oda, nem egyedül megy el a szolga, hogy én beteg vagyok, hanem mondhatni azzal, hogy az ő a ház ura mozdul meg egy szolgájáért, mondhatni, hogy az egész ház megbojdul akkor, amikor egy valaki beteg. Így van ez a keresztény, a Szentegyházban is. Ha valaki beteg, ha valaki nyomorúságban van, akkor az az ideális állapot, hogy mindenki megmozdul érte, mindenki oda megy érte Krisztushoz. Kihez kell fordulni? Olyan valakihez, ugye, aki ismer minket, akit mi is ismerünk. A Szentlélek személye leírhatatlan, sokan már kérdezték tőlem, ugye, hogy hát az atyát még értik, a fiút is úgy, ugye, húsvét, meg karácsony, úgy körülbelül el lehet találni, hogy kiről is van szó. Ki ez a Szentlélek? Miről van itt szó? És mindig azt mondtam, hogy olyan nem válaszoltam igazán a kérdésre, hiszen addig, amíg nem ismerjünk valakit, addig nagyon nehéz leírni, hogy milyen ő. Ugye nagyon nehéz leírnunk valakit, akit szeretünk, hogy milyen ő igazából. Akit ismerünk, elmondhatjuk, hogy ilyen a haja, van-e bajsza, nincsen szakála, de hát az nem ő, tehát valamennyit tudunk csak elmondani róla. Igazán, és így van ez a Szentlélek Istennel, és így van ez akár az Istennel, Szent Háromság bármelyik személyével, hogy ha igazán megismerjük, akkor értjük meg, akkor ismerjük meg őt valójában. Nem tudjuk leírni az érzésünket másik embernek. És hogyan tudjuk mégis elmondani, hogy valakit mennyire szeretünk? Hogy valaki milyen lehet? Azáltal tudjuk elmondani, hogy valaki milyen, hogy mi hogy szeretjük őt. Hogy mit szeretünk benne. És így van ez a hívő ember a Szentlélekkel is, hogy úgy tudjuk leírni őt, hogy hogyan pillantunk rá. Hogyan teszünk érte. Ahogyan a kapernaumi százados se magyarázta el, hogy ő mennyire szereti az ő szolgáját. Hogy hogyan viszonyul hozzá, hogy nem rabszolga számba veszi, pontosabban ugye nem emberi számba veszi, hanem tesz érte. És ezzel mondja el a legtöbbet arról, hogy hogyan viszonyul ő hozzá. És így a jó, ha a Szentlélekhez úgy viszonyulunk, hogy nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. És csak úgy juthatunk hozzá, közelebb, ha megszerídítjük önmagunkat, ha erőt veszünk eldurvult életünkhöz, és közeledünk az Istenhez, nem csak szavakban, ami evangélium, hanem Szentlélekkel jut el hozzátok, azaz úgy tudunk Istenhez közelebb jutni, az örömhöz, az örömhírhez, ha a Szentlélekkel jutunk Istenhez közelebb, ha megszerídítjük önmagunkat, ha úgy futunk Istenhez, ahogy a tékozló fiú, és ő tárt karokkal vár minket, mint ahogy az ő irgalmas atya. Ez a százados, akiről hosszabb igeszakaszunk beszél, annyira szereti a szolgáját, hogy bolondá lesz érte, hogy odafut Krisztushoz, hogy könyörög érte, nem a csicskája ő, hanem nem a rabja, hanem a testvére, a gyermeke ez a szolga. Nem egy száma neve, hanem ismeri őt, a gyermeke. És ez az igazi kereszténység, amit itt megjelenik Kapernaumban, amikor testvérnek tekintjük egymást, ez az egyház, amikor a másik ember a gyermekemmé, a testvéremé lesz, a testvéremmé lesz, és érte Krisztus elé járulok, előtte leborulok, érte könyörgök, nem önmagamért, a másikért, és így jut el erővel és szent lélekkel hozzánk az evangélium, az örömhír, mert azt mondja, hogy mennyi legyen a te hited szerint legyen. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel, és teljes bizonyossággal is. Azaz a szent lélektől kapott meggyőződéssel, erővel, a szent lélek erejével, és bizonyossággal is. Van egy kedves történetem, bár ugye nincs benne a Bibliába, Jakab apostolról jegyezte föl Eusebius, ókori egyháztörténetíró, már lehet, hogy többeknek már meséltem, mondtam ezt a történetet, hogy amikor vitték Jeruzsálembe, egy római katona kísérte, és vitték kivégezni Jakabot, és ez az apostol egy szót se szólt a katonához. És amikor megérkeztek, akkor a katona azt mondta, hogy ha ez a kereszténység, akkor én is keresztény vagyok. Nagyon szép legenda ez, nem tudjuk, hogy megtörtént-e. Eusebius följegyezte, hogy ezt a történet tartja magát az apostolról. Mire megérkeztek, a katonát annyira meghatotta az a szelídség, az a nyugalom, és az az elszántság, a halált megvető bizonyosság, hogy ő is ment vele. Van-e ilyen meggyőző hitünk, ilyen teljes bizonyossága annak az örömhírnek, ami bennünk van, kedves testvérek? Látszik-e a mi életünkön ez, hogy a Szentlélek így megérintett? Teljes bizonyosságról beszél az ige, az a 100%-os bizonyosságról, bizonságról. Nem egy része az életünknek, nem csak 90%-osan Krisztusnak élni, hanem teljesen odafigyelni az Úr szavára, az akaratára. Minden, az életem minden területe az Isteni. A sikerünk, a lehetőségünk, a sikertelenségünk, a gyengeségünk. És mondhatnám úgy is, hogy nem csak az, amikor fájdalmunk van, és nem csak az, amikor örömünk van, hanem mind a kettő. Teljesen az Istené vagyunk. A teljesség az, ami megjelenik, és amit megláthatunk akár, amikor a Szent Háromság Istenre figyelünk. Az eredeti görög szöveget úgy is lehet fordítani, ez a teljes bizonyosság, hogy teljesen betöltekezve, teljesen betöltve az életem, teljesen betölti az életemet a Szentlélek. Úgyhogy nincs olyan perc, melyet nem tudok nem nélküle élni. Azaz, Pál, amikor ír ennek a gyülekezetnek, túl van egy börtönön, üldözéseken, de mégis hirdeti az evangéliumot. Több volt ez minden beszédnél. Nagyon szerettem a Filippi beli gyülekezethez írt levelet, mert kiderül belőle, hogy azt Pál apostol egy börtönből írja, és csodálatos szép öröm van benne, boldogság van abban a levélben. Pedig egy dohos börtönből írja, nem volt abban a börtönben még tévé, meg konditerem, az egy más jellegű börtön volt, mint a mostani. És onnan írja, és azon gondolkoztam, hogy sokszor beszéddel hirdetjük-e Isten országát. Hirdetjük-e többel, mint a beszéddel, az életünkkel, a keresztényekkel való kapcsolatainkkal hirdetjük-e az evangéliumot, meglátszik-e, hogy Krisztuséi vagyunk. Rövid igénk legteljesebben a hosszabb igeszakasz által válik valósággá, a teljes bizonyosság olyan, mint amilyen a kapernaumi századosé volt. Uram, nem kell eljönnöd a házamba, elég, ha csak szólsz, hogy gyógyuljon meg. Így látjuk, az a szó, amit Krisztus mond, nem csak szó csupán. Így jutott el a századoshoz a Szentlélek, szavakban, de mégis annál többen. Először is eljutott a Szentlélek teljes bizonyossággal. Ahogy parancsomra az emberek cselekednek, olyan bizonyosan fog meggyógyulni az én szolgám. Másodszor a Szentlélek hitet adott ennek az embernek, menj el, legyen a te hited szerint. Harmadszorra eljutott erővel, azaz csodával is hozzá, hiszen meggyógyult a szolgája. A kapernaumi századoshoz Az evangélium, mondhatnánk, csupán szavakban jutott el, hiszen Krisztus nem ment el az ő házában, csak annyit mondott, hogy menj el, ugye legyen a te hited szerint, és mégis látjuk, ez a szó erővé, csodává és a Szentlélek bizonyosságává lett. Hallott addig Jézusról, ő de nem látta. Csak hírfoszlányokban juthatott el hozzá az üzenet, mégis nem csupán szavakban jutott el, hanem a Szentlélek ereje által. Ő az, aki segít nekünk, aki erőt ad a megfáradtaknak, aki célt ad mindenkinek az életben, aki reményt ad egy reménytelenség közepette is. Ő az, akihez fordulhatunk, hogy legyen támaszunk minden helyzetben. Így vegyünk példát a századostól, hogy higgyünk abban, hogy a Szentlélek tud változtatni a mi életünkön, ahogy életünket alakítja a mindenható Isten, úgy tud minket is formálni. Másodszorra az, aki segít minket, ő is a Szentlélek, és harmadszorra pedig ő az, aki csodákat és csodálatos gyümölcsöket terem a mi életünkbe. Adja az Isten, hogy a mi hitünk ne csupán szavakból álljon, hanem Szentlélekből is. Ő az, aki segít és mutatja az utat az igazság ösvényén. Menj arra a te hited szerint, így legyen. Amen. Kedves testvérek, ráfelelő énekünk a 467. dicséret, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy, kezdetű éneknek, az a 467. dicséretünk első, negyedik és ötödik verszakát énekeljük, annak az örömmel, hogy láttuk, hogy milyen jó a százados szolgájának lenni, annál nagyobb öröm Krisztus szolgájának lenni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ígéreted szerint jelen voltál közöttünk, hogy szent lelked által megkívántál szólítani minket, hogy ugyanígy formálod életünket, és sosem hagysz minket magunkra, hogy mindig, minden helyzetben mellettünk vagy. Így, Urunk, hadd hozzuk eléd a gyászoló testvéreket. Te légy igazi, egyetlen és teljes támaszuk. Te segítsd őket. És Istenünk, így kérünk, hogy hagyj gyógyulást a szenvedőknek, oltalmat az üldözötteknek, a nehéz helyzetben lévőknek. Így imádkozunk a közel-keleti testvéreinkért és kárpátaljai testvéreinkért. Adj oltalmat és reménységet őnekik, Istenünk. És imádkozunk azért, mert hálásak vagyunk, mert reménységünk lehet benned, mert te adsz nekünk ébredést, folyton való erőt és szent lelket az életünkbe. Te, neked vagyunk hálásak, mert azt ígéred, hogy egy asztalhoz telepedhetünk Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal a mennyek országában. Így kérünk, Istenünk, hogy adj ehhez erőt, hogy ne csak szavakkal hirdessük az Isten országát, a te szeretetedet. Így kérünk, teremtő Istenünk, hogy hadd szemléljük, és hadd a te dicsőségedet alkotásodban. Így kérünk, Istenünk, hogy hadd legyünk teljes életünkkel hálásak Krisztus megváltásáért. És így kérünk, Istenünk, hogy hadd tudjunk valóban szent lelkes életet élni általad, Istenünk. Így kérünk, hogy légy egy gyülekezettel, itt most, akik itt vannak a templomban, és azokkal is, akik nem tudtak eljönni, azokkal is, akik most Erdélyben vannak. Hálás a szívünk, Istenünk, hogy ilyen testvér gyülekezeti kapcsolatot ápolhatunk, egy messze lévő, de mégis baráti, mégis testvéri gyülekezettel. Így kérünk, Istenünk, áld meg őket is a te lelkeddel, a te reményeddel, a te erőddel, biztasd őket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a gyülekezet híreit, hirdetéseit. Hirdetem a mai napon Lévai József testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Utolsó útjára kísértük ki Tóth Tiborné született Gács Gabriella testvérünket, a vigasztalás igéit, példabeszédek könyve 31. részéből vettük. Derék asszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyönynél. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Isten áldja meg és vigasztalja a gyászoló testvéreket.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hirdetem, hogy ma délután 17 órától lesz ajtónyitó istentisztelet a 3. áosztály szolgálatával. Holnap, június 1-én 17 órától a református iskolába a leendő elsősök szüleinek lesz szülői értekezlete. Kérjük a felvett gyermekek szüleit, hogy ne feledkezzenek meg erről az alkalomról. Jövő vasárnap óvodai kibocsátó istentisztelet lesz. Június 2-án kedden 19 órakor presbiteri gyűlést tartunk. Kérem a jelenlévő presbitereket, hogy írják alá az ívet. A kárpátaljai testvéreink javára összegyűjtött adományokat, mind amit itt a gyülekezetben, mind amit az iskolában gyűjtöttek. Tegnapi napon Pál Sándor és Simon Anikó jutatta el Kárpátaljára. Köszönjük. Az iratterjesztésben mindenféle olvasnivalókat lehet kapni, ajánljuk a testvérek figyelmére. Áldás, békesség.
Köszönjük, és akkor Pál Sándornak átadom a szót, aki egy pár szót mondaná a tegnapi útról.
Áldás, békesség, kedves testvérek! Azt gondoltam, hogy a következő vasárnap mondjuk el, hogy mi történt a tegnapi napon, mert egyébként csodálatos dolog történt. Nagyon jó volt a gyülekezet adományát elvinni. Fancsikára vittük, ez nem messze van Nagyszőlőstől. És tényleg egy olyan gyülekezetet kapta meg, akik nagyon rászorulnak az adományra. Több mint 500 kiló élelmiszert tudtunk kivinni tegnap, tartós élelmiszer volt közötte, és ezen kívül pedig a gyülekezet által összegyűjtött pontosan 542 ezer forintot. Nagyon hálásak voltak a kinti testvérek, hiszen ebből nagyon sok mindenkinek tudnak továbbadni, olyan családoknak, akik igazán elesettek, olyan családoknak, akiknél a családfenntartó nincs otthon, mert egyszerűen munkája nincs, és szinte menekülnek a katonai behívók elől, olyan családoknak, ahol tényleg a mindennapi élelem nagyon-nagyon sok problémát is gondol, jelent, olyan családoknak, ahol valóban szükséges az, hogy segítsük a mindennapi életükben, hiszen néhány héttel ezelőtt háromszorosára emelték a közüzemi díjakat, és a ott lévő emberek fizetése az 20 ezer forint alatti. Hálásak voltak tényleg, és mi is nagyon örültünk, hogy elvihettük és áthatattuk. Nem csak itt voltunk, hanem több gyülekezetben, és azt gondolom, hogy talán ennek a Magyar Református Szeretett Szolgálat bevett adományozási gyakorlatának a lényege az, hogy oda vigyük, ahová a felhasználás történik. Tehát abba a faluba keressük meg az ottani lelkészeket, a rászorultakat, és ez megtörtént tegnap, és nagyon-nagyon köszönöm, hálás szívvel köszönöm, hogy a saját gyülekezetemből tudtam adományt kivinni. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy több helyen is voltunk, máshová is vittük, és mindenhol hálás szívvel fogadták. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen. Isten áldja meg a gyülekezet további életét, szolgálatát, és nagy öröm ez, hogy tudunk segíteni más testvéreknek is. A záró énekünk a 241. dicséretünk lesz, majd utána fogadjuk Isten áldását. A 241. dicséret mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik dicséretünk: Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tettiteket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdonvérével szerzett. Menj el, legyen a te hited szerint. Amen.